Foglaljatok helyet.
Szeretnék nektek egy fotót mutatni. Először Péter barátom múlt héten sok fotót mutatott nektek. Hallottam az interneten. Itt vannak az új testvéreink, a gyülekezetünk szegedi leánygyülekezetének új tagjai, akik e hónap utolsó szombatján be fognak merítkezni. Tudunk egy tapsot adni az Úrnak, dicsőség neki ezért. Most volt pénteken a tagfelvétel, Szegeden voltunk néhányan a gyülekezetből, és nagyon nagy öröm volt hallgatni az ő tanúságtételüket. Mindjárt itt szérül a szemüveges fiatalember, Ferinek hívják, akinek se édesapja, se édesanyja nincs, már elveszítette a szüleit. A vallást tett arra, hogy hogyan fogadta be Jézus Krisztust a szívébe, és hogyan változtatta meg ő az életét, és hogyan talált családra a gyülekezetben. Aztán itt van Kinga, aki mellette álló Tündinek szobatársa. Tündi fogadta be az Urat először, majd bizonyságot tett Kingának, és Kinga követte az ő hitét, és elhagyta a bűnös életet mindkettő, Tünde és Kinga is, és követte Jézus Krisztust. Aztán ott van Norbi, az orvostan hallgató, aki édesapját vesztette el nemrégen, és nagy tusája volt az Úrral, egy nagyon értelmi beállítottságú ember, és az Úr erőteljesen megérintette a szívét, és új életre jutott, megbánt a bűneit, és Krisztus kezdte követni. Ők lesznek azok, akik a november utolsó szombatján bemerítéssel megpecsételik az ő döntésüket, amellyel Jézus Krisztus mellett döntöttek. Örültök ennek? Halleluja, dicsőség az Úrnak! Növekszik Isten országa, és az új remény család ezen belül. Szeretném, ha odalapoznátok a Bibliáitokban a János első leveléhez, a 4. rész 15-ös verséhez. János első levele, 4. rész 15-ös verse. Egy pár szót majd szólni fogunk az angliai útról. Angliában voltunk a testvérgyülekezetünknél. Hozok egy nagy ölelést Andy Glover barátomtól, kedves feleségétől és a gyülekezettől. Nagy szeretetteljes üdvözletüket küldik a gyülekezet minden tagjának. Többetekről érdeklődtek, megízlelték a révészmészt. Talás neki ilyet. És nagyon, nagyon jó volt velük együtt lenni, majd néhány szóban bizonyságot teszünk erről is. János első levele, 4. fejezet, 15-ös, 16-os verseit olvassuk. Helyeteken ülve kövessétek a Bibliáitokban ezeket a szavakat, és majd több igét is fogunk olvasni még. 1 János 4, 15-16. Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten fia, abban Isten marad, ő pedig Istenben. És mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet. És aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Amen. Az Úr áldja meg az ő beszédét, tegye személyessé. Isten szeretete fantasztikus. Amen. Így gondoljátok? Isten szeretete frenetikus. Isten szeretete csodálatra méltó. Isten szeretete igazság. És élet, ami számunkra. Így van? Isten irgalma, kegyelme és szeretete az, ami a mi életünk. És nap mint nap szükségünk van az ő kegyelmére és irgalmára. Így van? Amikor sokszor húsba menően küzdünk a bűn ellen, a kísértéssel szemben. Lehet az elmúlt napokban is óriás és erős kísértések alatt volt az életed. És küzdöttél, harcoltál a gondolataiddal, a kívánságaiddal, harcoltál az ördög cselvetéseivel szemben, hogy megállj az Úrban. Így van? És akkor bizalommal jöttél az Úrhoz. Uram, a te kegyelmedben bízok. Uram, rád van szükségem. Uram, én nem akarom ezt cselekedni. Nem akarom a testi élet szerint való életet élni. Uram, én szerinted akarok élni, mert te szeretsz engem, Uram. És te jó vagy, Uram. Halleluja. Hogyan is lehet hozzájutni ez a szeretethez? Hogyan is lehet ezt a szeretetet felfedezni? Ugyanis annak az embernek, aki nem találkozott még Isten szeretetével, ez érthetetlen. Beszéd. Úgy gondolkodik erről, nagyon szép tanítás. Szép prédikáció. Szép dolog a szeretetről beszélni. Igazán kedvesek ezek a keresztények, hogy a szeretetről beszélnek. Cukik, aranyosak. De mit kezdjek én ezzel? Valóban így van. Az Isten szeretetének forrását az nyitja meg, aki szomjazik rá. Akinek olyan, aki olyan szükségben van, hogy Semmi más nem tölti be az életét, semmi máshoz nem tud már fordulni. Megértette, hogy az Isten kegyelmére és szeretetére van szüksége. A názáreti Jézus Krisztus, amikor tanított, olvashatjátok a Máté evangélium 5., 6., 7. fejezetében, beszél a törvényről. Beszél a 10 parancsolatról, a 10 parancsolatból ott még a második 5-ről beszél. A 10 parancsolat második feléről beszél, amely szabályozza, amely meghatározza az emberi létnek az alapvető törvényeit, szabályait. Beszél arról, ha gyűlölet van a szívedben valakivel szemben, azaz nem bocsátottál meg neki, neheztelés hordozol a szívedben, már megölted őt. Megtörted a ne ölj parancsolatot. Mert a szívedben harag, meg nem bocsátás, gyűlölet van. Ha kívánsággal tekintesz más asszonyára, más javaira, kívánod, irigykedsz rá ezek miatt a dolgok miatt, és vágyol arra, hogy te birtokold, megtörted a parancsolatot, amelyben azt mondja Isten igéje, hogy ne kívánd azt, ami a fele barátodé. Ha megtöröd a nyugalomnapot, és a nyugalomnapján munkát végzel, és munkára kényszeríted beosztottaidat, ha vállalkozó vagy, megtörted a nyugalomnap parancsolatát, amelyet leghosszabban fejt ki az Isten igéje. A parancsolatok közül leghosszabban a nyugalomnapi parancsolat van kifejtve. És sorolhatnánk. Ha paráznasággal tekintesz, azt mondja Jézus Krisztus, más asszonyára, idegen nőre, már paráználkodtál vele a szívedben, azt mondja Jézus, inkább vágy ki a szemedet, mint hogy két szemmel menjél a pokolba, inkább fél szemmel menjél a mennyek országába, és szabadulj meg. Természetesen nem fizikai módon érti Jézus, hanem szellem értelemben. Jézus Krisztus a 10 parancsolatot súlyosabbá tette, mint az Ószövetségben van. Jézus Krisztus nem eltörölte az Ószövetségi 10 igét, 10 parancsolatot, amely az emberi életnek alapvető szabályozó rendszere, hanem még mélyebbé, még komolyabbá tette. Így van? Az ember, amikor olvas ezeket, arra döbben rá, hogy elveszett vagyok. Ha Isten előtt meg kell állnom, végem van. Végem van, elkárhozok. Isten ítélete fog rám szakadni. Na ebben a szellemi állapotban jelent valamit az, hogy Isten kegyelmes. Isten irgalmas. Isten megbocsátja a bűnt és a hitszegést. Amikor elbotlasz, és engedetlen vagy Istennek, és megtapasztalhatod, milyen az a szégyen, az elszakított állapot, amelyel a bűn miatt van az ember Isten előtt, és Isten igéje jön hozzád, hogy állj fel, vald meg bűneidet, megbocsátok neked, mert én kegyelmes és irgalmas vagyok. Na ez az az állapot, amelyben elkezded érteni, mit jelent, hogy az Isten szeretete benned van, az Isten szeretete körül ölel. Isten maga a szeretet. Ebben a szellemi állapotban kezd értelmessé válni az evangélium üzenete, személyessé válni, nélkülöz szeretlen szükségé válni az ember életében. Amen. Így van. Ebben a helyzetben az Isten kegyelme és irgalma valóságos dolog lesz az ember számára. Megtapasztalható valósággá, hogy lehullanak az ember lelkéről, szelméről a terhek. Lehullanak a kényszerítő cselekedeteknek a láncai. És azon ébredsz föl, mikor átadtad az életedet Krisztusnak, és megszabadított téged a bűnhatalmától, a kényszeres vágyak hatalmától, hogy fölkezd másnap reggel, és azzal ébredsz, hogy már nem kell tennem, amit korábban tettem. És bár úgy gondoltam, hogy szabad vagyok, de rájöttem, hogy rabja voltam ezeknek. Emlékszem, amikor megtértem, és új életre jutottam, előtte ugye DJ voltam, az éjszakában dolgoztam, és amikor nem csináltam diszkókat, nem szerveztem éjszakai bulikat, akkor is mennem kellett, már hétköznap is menni kellett, pörögni kellett, mert kellett valami, pörgés. És amikor megtértem, új életre jutottam, elfogadtam Isten bűnbocsátó szeretetét, megszabadított az én bűneimtől, akkor fölkeltem, és azt éreztem a következő szombaton, amikor már a nyavaja majd kitört bennünket 6 óra körül, hogy mindjárt jön a buli, és megyünk, hogy nem kell már mennem. Nem vágyom, hogy menjek. Szabad vagyok. És akkor jöttem rá, hogy milyen megkötözött ember voltam. És mennyire nem voltam szabad azt tenni, amit akarok, hanem a vágyaimnak voltam kiszolgáltatva. És milyen hálás voltam azért, hogy az Isten nem lesújtott rám, és elpusztított engem, amikor bűnöket cselekedtem, bűnöket, panázna vágyakat kielégítettem, amikor loptam, csaltam, hazudtam, amikor tiszteletlen voltam a szüleimmel szemben, mert ez is benne van a 10 parancsolatban. Nem lesújtott rám és elpusztított, hanem türelmes volt hozzám. És bár gyűlölt, amit teszek, de jobban szeretett engem az ő gyűlölet, a bűn gyűlöleténél. Jobban vágyott arra, hogy megszabadítson, mint hogy elpusztítson. És eljutottam arra a pontra az életemben, amikor magam is láttam, milyen állapotban vagyok. Magam is szembesültem az elveszettségem nyomorúságával. És találkoztam az Isten irgalmával és kegyelmével a Golgotai keresztnél, ahol ő szenvedett én értem és én helyettem. Értelmessé vált az evangélium üzenete, hogy Jézus Krisztusban az Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mindjárt érteni kezdtem azt, hogy mit mond a Biblia akkor, amikor arról szól, hogy az Isten a szeretet. És aki szeretetben marad, az Istenben marad. Máj napig is, amikor eszembe jut ez a dolog, és visszagondolok rá, és nélkülözhetem, hogy vissza ne gondoljak rá, értem, mit jelent az, hogy szeret engem az Isten. Nem csak egy bibliai igazság, amelyet pufogtatunk, hanem valóság, az életemben nélkülözhetetlen valóság. Nem tudok ennélkül létezni. És amikor azon gondolkodok, hogy elrontottam valamit a gyerekeimmel kapcsolatban, és imádkozni jövök, és a Szentlélek világosan megmutatja, figyelj, ezt nem tetted jól, és megbánom a bűneimet, aztán megyek haza, és mondja a lányom, hogy apa, nem figyeltél rám, amikor hegedültem. Igen, kicsi, a második dalnál tényleg nem figyeltem, mert a munkával foglalkoztam, és megbántam. Bocsáss meg, jön a lányom, megbocsátok, apa. De olyan jó volt azt is tapasztalni, jöttem imádkozni, és nem úgy kellett jönni imádkozni, szőnyeg alatt, mert már a kocsiba el tudtam rendezni dolgaimat. Mert Isten szeret. Mert Isten szeret. És aki szeretetben marad, az Istenben marad. És az Isten is abban. Ámen. Dicsőség ezért az Úrnak. Ebben a reménytelen állapotban válik érthetővé egyedül az Isten szeretete. Amíg valaki nem jut ebbe a reménytelen elveszett állapotba el, nem érti, hogy mit jelent az Isten szeretete. Nem tud bele mit kezdeni. De van egy jó hírem azoknak, akik úgy vagytok itt ma, hogy még nem tudjátok, mit jelent az Isten szeretete. Van egy jó hírem. Akkor, amikor a legnagyobb szükséged lesz rá, meg fogod érteni. Akkor, amikor a legnagyobb szükségben leszel, olyan közel lesz hozzád Jézus Krisztus, hogy meg fogsz döbbenni rajta. Amikor azt gondolod, hogy az Isten ítélete sújthatna, és jogos lenne Isten megítélni téged, meg fogsz döbbenni. Hogy azt fogod tapasztalni, hogy olyan közel hozzád az Isten, ami megdöbbensz, hogy miért? Mert a jogos ítélet következhetne rád, mert szembesültél vele, és megdöbbensz, hogy közel jön hozzád az Isten ezekben a helyzetekben, szituációkban. És azt mondja, hogy megbocsátok neked. Nem azt mondja, hogy nem probléma, nem ezt mondja. Azt mondja, hogy megbocsátok neked. Mert én szeretlek téged. És fogod érteni, hogy miért függött Jézus Krisztus a kereszten ég és föld között. Fogod érteni, amit hallottál talán édesapától, barátodtól, ismerősödtől, amit megértettél a Bibliából. Meg fogod érteni, személyes és valóságosan lesz számodra, hogy miért szenvedett és halt meg Jézus Krisztus. Megérted, ehhez az Isten szeretete. A Galata levél 3. rész 24-es versében azt olvassuk a törvénnyel kapcsolatosan, Galata 3.24, tehát a törvény nevelünk volt Krisztusig, hogy hitáltal igazuljunk meg. A 10 parancsolat, a törvény nincs eltörölve. A törvény azért adatott, hogy szembesüljünk azzal, hogy törvény szegők vagyunk. A törvény ahhoz kell, hogy az ember megértse, hogy bűnös. Törvény nélkül nincs bűn. Nem válik értelmezhetővé a bűn. A bűn a törvény szegés. Az ember nem engedelmeskedik az Isten törvényének, amelyet oltalmul adott az emberiségnek, hanem áthágja az Isten törvényét tudatosan, szándékosan, a saját kívánságait cselekedve, de mindaddig, amíg nem szembesül a törvénnyel, nem érti, hogy miért bűnös ő. Emlékszem, amikor az első időszakban elkezdtem olvasni a Bibliát, és kértem Istent, hogy mutassa meg, mi van az életemben. Néhány verset olvastam a Bibliából, és majd elpusztultam. Minden szavában megítélt valami bűnt az életemben Isten. Isten beszéde által először, ami történt bennem, hogy bűnné lettek azok a vágyak és cselekedetek, amelyeket naponként elkövettem. Megmutatta Isten, hogy hogyan tekint ő ezekre a bűnökre. Ez az állapot vezetett el Krisztushoz. A törvény nevelünk Krisztusig. Nincs szüksége annak kegyelemre, aki nincs ítélet alatt. pontosabban, aki nem szembesült azzal, hogy ítélet alatt van. A halálra ítélt ember számára, amikor viszik a kivégző helyre, beszűkül a világ. A halál közelében egy csomó minden már nem lényeges. Nem lényeges a család, nem lényeges a hétvégi buli, a pénz, a munkahely, a kaja, a ház, az autó, a karrier. Már nem lényeges. Amikor viszik az embert a kivégző helyre, akkor ott egy csomó minden megszűnik létezni. Egyetlen egy dolog válik fontossá, a kegyelem örömhíre. Amikor azt mondják neki, hogy nem kell meghalnod, fel vagy mentve a bűneid ítélete alól. Megbocsátom, elengedem, kifizetem helyetted. Az én fiam halt meg helyetted. Amikor az ember ezt megtapasztalja, átéli, és valóságossá válik számára a kereszt áldozata, Jézus Krisztus szenvedése, halála, elkezd belépni az életébe, amikor dönt és elfogadja a bűnbocsánatot, a feltámadásnak az ereje. És a feltámadás erejével Isten elkezd dolgozni és munkálkodni benne, és kezdi megváltoztatni az életét. Mert aki Istenben marad, szeretetben marad, és abban az Isten marad. Az Isten az ő szeretete által elkezd dolgozni az ember életében, és kezdi megváltoztatni az életét és kapcsolatait. Amikor nem érzed Isten szeretetét, és hallok ilyet keresztényektől, lehet, hogy te is voltál már ilyen lelki állapotban, nem érzem, hogy szeret az Isten. Ez általában azért történik, mert az emberek eltávolodtak a kereszttől. Úgy gondoltál, hogy kereszt az fontos volt az életemben, amikor megtértem és bűnbocsánatot nyertem, de már nem időszerű. A keresztül távolság határozza meg, hogy mennyire vagyunk imádó emberek. Az az ember, aki tudja, hogy az Isten kegyelmére szorult naponta, nem akkor, amikor megtértem és újjászülettem, én nem akkor szorultam Isten kegyelmére csak, hanem tegnap is és ma is. Akkor tudod, mit fogsz csinálni? Fogod a keresztet és szorítod magadhoz. És mégis azt érzed, hogy még közelebb szeretnél lenni hozzá. Hogy még nagyobb szükséged van Jézus Krisztusra. Aki meghalt értem és helyettem. Így van? Lehet az elmúlt napokban küzdöttél és harcoltál gondolatokkal, kísértésekkel, vágyakkal, problémákkal, megoldhatatlanak látszó terhek szakadtak rád. És gondolkodtál, hogy lehetséges ez, hogy hívő vagyok? Rossz hívő vagyok? Mi a probléma velem? Lehet, hogy semmi. Lehet, hogy arra van szükséged, hogy megöleld a keresztet. És felfedezd, Uram, rád van szükségem. Mint annak a halálra ítélt embernek. Egyedül rád van szükségem. Nem a férjemre, nem a feleségemre, nem a gyerekeimre, nem a főnökömre, nem a munkahelyemre van szükségem nekem elsősorban, Uram. Hanem leginkább rád van szükségem. Mert én benned vagyok, te pedig én bennem, akkor áldássá tudok lenni azok számára, akik fontosak. Benned nekem. Ne feledd el, Isten halálosan szeret téged. Isten halálosan szeret téged. Belehalt, annyira szeret. És hadd mondjam neked azt is, aki még nem találkozta Isten szeretetével, hogy ma is elfogadhatod ezt a szeretetet, mint egyedüli megoldást a bűneidre és az elveszett állapotodra. Akármilyen is gondolt, hogy igaz vagy, Isten meg fog mérni téged. Az ő parancsolatai által. Jézus azt mondja, hogy nem én foglak titeket megítélni, hanem a tanítás, az ige, amit szóltam. Az én szavaim fognak megmérni titeket, és azok ítélnek el titeket, nem én. De van egy jó hírem. Ha felismered ezt az elveszettséget, ma is elfogadhatod Istennek a kegyelmét és szeretetét. A bűnbocsánatnak a csodálatos, felszabadító, hatalmas erejét. Isten szeret bennünket. Szeret minket személyesen. Igaz ez? Igaz? Egyetértünk ebben az igazságban? Van egy másik igazság, amelyet ma meg szeretnék erősíteni. Isten Úr. Egyetértünk? Ő a legfőbb Úr. Az ő hatalma a legnagyobb hatalom. Az ő királyság a leghatalmasabb királyság. Az ő uralkodása, növekedésének nem lesz vége. Így van? Jó hír ez? Két jó hírem van. Eddig két nagyon jó hírt osztottam meg veletek. Isten a szeretet. És értelmeztük, hogy ez hogy lehet valóságos. A másik nagyon jó hírem az, hogy Isten uralkodik. És ő Úr. Ez egy jó hír, nem? Isten nem beosztott, nem az ördög beosztotja, nem az Amerikai Egyesült Államok elnökének a beosztotja, nem az IMF-nek a beosztotja, nem a diktátoroknak a beosztotja, nem Nigéria elnökének a beosztotja, nem Magyarország miniszterelnökének a beosztotja. Istennek a beosztottai ők. Isten minden test ura. Azoknak is, akik ma nem akarják tudomásul venni, hogy ő uralkodik. Egy napon szembesülni fognak azzal, hogy Isten az urak ura, és a királyok királya. Három szóban fogalmazza meg az Új Szövetség, kifejez az Isten uralmát, hatalmát. Az egyik szó a mester, a rabbi, ugye, ahogy a Héber mondja. Ez megjelenik a görög nyelvben is. Korlátlan hatalmat és bölcsességet jelent, tökéletes tanítást, olyan tanítást, amelyet ő szavaiban és cselekedeteiben bemutatott. Tehát Jézus, amit tanított, azt mind oda érte a tanítványai előtt. Ő az igazi mester, a hiteles, az egyetlen. A másik az ő uralmára vonatkozó kifejezés a fejedelem. Rendelkezik minden hatalommal és tekintéllyel. Jézus tekintélye felett áll minden hatalmasság tekintélyének. Ezért örülhetsz, hogyha a munkahelyeden válságba kerülsz, és problémákba kerülsz, tudd azt, hogy Jézus Krisztus a munkahelyeden a főnök. Ő a főnököd főnöke. És neked fontos, ha hívő ember vagy, hogy ne a főnöködig láss, hanem láss fölé. Láss az élő Istent, és te fogod bátorítani a főnöködet. Te leszel a proféta, aki bátorítás, vigasztalás beszédét mondja a meetingen. És meg fogsz lepődni, hogy miért érdekli a te főnöködet, a te véleményed. Azért, mert érzi, hogy te Istenben vagy, Isten pedig benned. És olyan hatalommal jársz, ami hatalom nincs itt a földön, csak az Úrtól. A harmadik szó az Úr. Többször szól a Biblia Jézus Krisztussal kapcsolatban, mint Úrról. Kyriosz, akit ez érdekel. Egyrészt ugye jelenti azt, hogy királyok királya, uraknak ura. De ez jelenti azt is, hogy ő a tulajdonosa az életednek. Gazdát is jelent, és tulajdonost is jelent. Tehát amikor azt mondom, hogy én Uram és én Istenem, akkor azt mondom, te vagy az én mesterem. A te tanításod az egyetlen tanítás, ami tökéletes és hiteles, amelyet érdemes követni. Így van? Míg azt mondom, hogy Uram vagy, azt mondom, hogy a te tanításod tökéletes. Egyedül tökéletes, amit érdemes követni. A második dolog. Amikor azt mondod, hogy te vagy a fejedelem, akkor elmondod, hogy Uram, a te tekintélyed felette van minden tekintének. Biztonságban vagyok nálad. Biztonságban vagyok nálad. És a harmadik dolog, amikor azt mondod, hogy te vagy az én Uram, akkor te vagy a tulajdonosa az életemnek. A te tulajdonod vagyok, Uram. El tudjátok ezt fogadni? Igaz ez? Na, menjünk tovább akkor. Ha ez igaz, akkor nézzük tovább. Mit tanít a Biblia? Hogyan szól hozzánk az Úr? Várom a hozzászólásokat. Nem magamnak tettem ezt a kérdést költői módon fel, hanem az ige által, aztán a Szentlélek által, aztán a testvéreken keresztül, nagyon jó, körülmények által, proféciák által, álom által, a pásztor által. Még az is bejön, látod? Oh, halleluja. Azért jó, hogy így gondolod, kösz. Ez igazán bátorított engem. A házi csoport vezető által. Figyeltek csak ide! Egy csomó dolgot felsoroltunk most, ami által szól Isten. Felteszek egy kérdést. Mégis miért mondják a keresztények, hogy olyan nehéz meghallani Isten szavát? Mert nem akarják azt hallani, amit Isten akar mondani. Elfogadjuk azt, hogy Isten szól a vasárnapi ige hirdetésen keresztül? Egyik legnagyobb sok, ami érte az életben, az az volt, hogy szerdán elgondolkodtam, hogy én vezetném a házi csoportot vasárnap, vagy csütörtökön, miről volt szó vasárnap. És megdöbbentem, hogy nem emlékeztem rá. Én prédikáltam. Annyi minden történt az életemben, olyan intenzív volt az a három nap, hogy kimosta belőlem még azt is, amit én vettem el. Hogy én prédikáltam, és megdöbbentem. Hogy mennyire szükség van a mai időszakban arra a lelkületre, ami Sámuelre volt jellemző. Emlékeztek, mit mond a Biblia Sámuelről? A gyermekről, aki fölnövekedve Izrael vezetője lett és profétája lett? Az Isten beszédével kapcsolatban? Ki emlékszik rá? Egyetlen igét sem hagyott lehullani a földre, hanem megragadta. És látjátok, hogy végignéztük Isten, hogy szól. Az Isten beszédét nem úgy kell elkapdosni, hogy szaladgálok. Jaj, itt szól az Isten! Ha! Megfogom! Jaj, ott szól az Isten! Ha! Megfogom! Jaj, itt egy vödör! Gyorsan, Isten! Jaj, jaj, jaj! Igaz? Nem így van? Most együtt szedtük össze, hogy szól az Isten? Isten beszéde világos. Isten beszéde olyan egyszerű, hogy az egy ügyű sem téved el rajta. Mégis miért mondják az emberek, hogy olyan nehéz meghallgatni Isten szavát? Mert nehéz elfogadni néha. Nehéz hitáltal egészen rábízni az életünket. Nehéz elengedni a terveinket, a vágyainkat. Nehéz elengedni a sikerünk miatt érzett büszkeségünket. Isten szól vasárnap, igaz? Azért jövünk össze, nem? Hát azért jövünk Isten tiszteletre, hogy jöjjünk az Úr elé, találkozunk vele, és halljunk szót az ő szájából. Hiszem azt, hogy vasárnap Isten akar telített asztalt, gazdagon telített asztalt adni Isten nép elé. Ez én tudatosan is így készülök vasárnap. Uram, adj üzenetet, hogy legyen táplálékat a népednek. Adj szót, amellyel táplálkozhatnak, ami erősít Isten népét, amely az úton segíti őket előre, hogy tudják betölteni a te akaratodat, és én magam is. Elfogadod Jézus Krisztust életed urának? Ki az, aki azt mondja, hogy igen, elfogadom Jézus Krisztust életem urának? Nézem a homályban hátul ülőket is. Halleluja, köszönöm. Mert Isten lát mindenkit, akárhol ül. Ezt tudjátok? Néha imádkozom, és eszembe jut, hogy olyan régen láttam valakit a gyülekezetben. Látszólag nem jut el így vasárnap, hogy ki az, csak jön egy arc, és akkor eszembe jut, hogy olyan régen láttam gyülekezetben. És elkezdek érte imádkozni. Hiányzik. Hiszen Isten is így van. Vasárnap keresi az arcodat. Csütörtökön, házi csoportban keresi az arcodat. És hiányzol neki. Hogy ott vagy-e, ahol a helyed van. Noha elfogadjuk Úrnak Jézust, akkor hadd ajánljam figyelmetekbe a következő igét. Lukács 6.46. Figyeljetek csak, mit mond Jézus. Lukács 6.46. Miért mondjátok nekem, Uram, Uram, azaz, Kyriosz, tehát gazdám, tulajdonosom, miért mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok? Amikor imádkozunk, és azt mondjuk, Úr Jézus, akkor letekint ránk az Úr, és megkérdezi. Ezt most nem értem. Azt mondod, hogy Úr vagyok, mégsem teszed, amit mondom. Most ezt nem értem. Miért mondod, hogy Úr vagyok? Ha nem tükrözi ezt az életed, az engedelmességed. Nem? És Jézus ezt a kérdést föl fogja tenni a végén. Mennyire nagy szükségünk van az ő kegyelmére és jugalmára? Most, itt, ma. Uram, bocsáss meg nekem azokat, amikor elengedtem a fülem mellett, amiket mondtál. Vagy nem úgy ültem le hallgatni a te ígéret, a te szavadat, mint amit tudom, hogy nekem fog szólni, és vágyom, Uram, kereslek téged. Akarom hallani a szót. Akarom érteni a te akaratodat. És nem csak érteni akarom, hanem meg is akarom azt cselekedni. Mi akkor is olyat kész tőlem, amitől a fülem ketté áll, és énekel a hajam. Mondhatod nekem, hogy de mégiscsak az a véleményem, ugye nehéz megérteni az Isten akaratát. Akkor hadd segítsen egy kicsit tovább. Azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus Úr. Így van? Most már nem mondjátok olyan hangosan. Már az erődiekben sem voltak olyan hangosak. Óvatosabbak vagytok, látom, tanultok. De más választásunk nincs. És ráadásul olyan Úrunk van, akit érdemes, akinek érdemes a közelében lenni, és nagyon szeret bennünket, hisz ezt megállapítottuk. Van Jézusnak három parancsolata. Valójában szinte minden vasárnap valamelyikről ezek közül prédikálunk. Szinte minden vasárnap ezek közül valamit érintenek a világon mindenhol, ahol az Isten igéjét hirdetik. Az első parancsa az Úrnak, ha az Úr ad egy parancsot, és valaki tisztában van vele, hogy Uram, itt vagyok, akkor mit fog tenni az, aki Úrnak tartja azt, aki a parancsot kapott? Megteszi. Így van. Két fiúról beszél Jézus Krisztus. Az egyik azt mondja az atya parancsára, hogy megteszem, és nem tette meg. A másik azt mondja, hogy és mely cselekedte az atya akaratát? A második. Lehet, hogy úgy vagy vele, tudod, hogy hallod az Isten igéjét, és nehéz hallgatni. Legszívesebben nem is hallgatnád. Mert az úgy hasít. Azt mondja, Uram, én erre képtelen vagyok. De végül összeállod az életedet, és Isten ereje által megteszed. Ez jelenti azt, hogy tiszteled az Istent. Tisztelem az Urat. Az első parancsolat így szól. A legfőbb ez, halljad Izrael, az Úr, ami Istenünk, egy Úr. És szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből. Teljes lelkedből. Teljes elmédből. És teljes erődből. A mi elhívásunk imádatra szól. Mi imádatra teremtett lények vagyunk. Az imádat az az állapot, amelyben az ember igazán megtalálja a helyét. És elsősorban ugye, és leginkább legteljesebb módon az Isten imádatában tudja az ember átélni azt, hogy hazaérkezett. A dicsőítés a Bibliában egy lépcsőfok az Isten jelenlétébe, nem cél. A hálaadás szintén egy lépcsőfok az imádat felé, de nem a cél. A cél az imádat. A dicsőítők néha nem azért játszanak lassabb dalokat, mert azt tanították nekik, hogy gyors dalokat, aztán közepesen gyors, aztán lassabb dalokat játszanak, és akkor csinálnak úgy, mintha. Hanem azért játszanak ilyen dalokat, hogy ezeket a lépcsőfokokon átvezessék Isten népét. Bevezessék az Isten jelenlétébe. Az Isten közelébe. Amikor megjelensz az Úr színe előtt, azt mondja, Uram, itt vagyok. Hozom azt, ami vagyok. Hozom ennek a hétnek a harcait. Győzelmeit és kudarcait. Jövök hozzád, Atyám. Jövök, hogy megbeszéljük a dolgainkat. Jövök azért, hogy kiöntsem a szívemet. Jövök azért, hogy ne játszam azt, hogy vagyok valaki, hanem az legyek, aki valójában vagyok. Itt vagyok, Istenem. Mert szükségem van a szeretetedre, bűnbocsánatodra, megtartó kegyelmedre, mert én benned érzem jól magam. És amikor te betöltöd az én életemet. Amikor hálát adsz azért, és megérted, hogy Isten az egész teremtett világot érted teremtette. Tudtad ezt? Ki szereti a természetfilmeket? Andi ezen a felemelte a kezét, hogy tudom, hogy nagyon szereti. Amikor csodálkozol azon, hogy milyen csodálatos a természet, és milyen nagy gonoszság az, amikor a szívünk eltompul. És nem tudunk gyönyörködni az Isten csodáiból. És nekem is ez egy küzdelem. Pörög, 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 pörög. Milyen csoda az, ha ma föl, hogy ma föl tudták elni. És nem tolókocsiba jöttél ide. Milyen kegyelem. Milyen kegyelem, ha tapasztaltad azt, hogy volt mit fölvenni, és a testedet ruhával betölteni. És milyen kegyelem az Isten gondviselése az élelemben. Hogy van mit enned. Adj hálát Istennek, és közelebb kerülsz az imádat helyéhez. Gyakorold a háladást, és mindjárt jobban érzed magad. És kezdesz közeledni az imádat helyéhez. Még nem jutottál oda, de enélkül nem fogsz tudni közel menni. Amíg nem jutsz el a háladásig, nem teszed meg azokat a fontos lépéseket, amelyek az imádat helyére vezetnek. Naponként, de itt ezen az Isten tiszteleten is. Aztán kezd dicsérni Istent. Kezd elmondani, milyen ő. Milyennek jelenti ki magát a Bibliában. És hogy te ezzel egyetértesz. Dicsérj és magasztald őt. És azon veszed észre, hogy leomlanak a falak a szellemedben, a szívedben, az elmédben. És elér az Istennek a szeretete, elér az Istennek a jósága. És belépsz Isten közvetlen közelébe. És azt mondod, Uram, nagyon jó itt veled. Nagyon jó itt nálad. Úgy szeretnék még közelebb menni hozzád. Ma azt mondta valaki nekem, nem mondom, hogy ki, hogy úgy szeretném már megölelni Jézust. Megölelni. Halleluja. Mondom, egy napon fogod. De milyen jó, hogy tudod ölelni magadhoz ma is Jézust a keresztnél. A második parancsolat, hogy szeress felebarátodat, mint magadat. Jézus azt mondja, nincs más ezeknél nagyobb parancsolat. Az Isten szeretete az imádó szívű tanítványokon keresztül. Még egyszer mondom. Az Isten szeretete az imádó szívű tanítványokon keresztül. Tehát akik az Úr jelenlétében tudnak időzni. Szoktam mondani ezt a példát, hogy a kicsi gyerekeim... Talán Fanni vagy Gréti mondta, amikor bekentem az arcomat borotválkozás után, és hozzám bújtak, akkor mondták, hogy férfi illatú vagyok. Vagy az én illatomat átvették. És te is Krisztus illatú kezdesz lenni, amikor oda bújsz hozzá. Át fog járni az ő illata téged. Yes? Át fog járni az illata téged. Ez a kulcsa annak, hogy megvalósul az ember életében az, hogy élő víznek folyamai ömlenek. Ki se tudod kapcsolni. Olyan, mint egy csőtörés. Még ha van egy csőtörés, egy gigantikus méretű, nagy, nyomású cső, eldurran, ömlik, 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 ömlik belőle. Jézus Krisztus valami ilyesmiről beszél. Hogy nem olyan helyzetről beszél, hogy jaj, egy kicsikét jöjjön belőlem az Isten szeretete. Most annyira kéne, mert bizonyságot kell tennem valakinek. Ah! Úgy szeretném. Jaj. Ez olyan, hogy ez van. Ez jön. Ez ömlik. De ennek forrása az Isten szeretete. Akiben vagy, és aki benned van. Az Isten szeretete az élő víz. Amely éltet. És ne felejtjétek el, hogy a pokolban az egyik legnagyobb gyötrelem a víztelenség. A gazdag és a Lázár történetében Jézus enged betekintést adni nekünk a pokolba és a mennybe. Két dolgot biztosan meg tudunk állapítani ebből a történetből. Egy, a pokolban nincs víz, kettő, a mennyben pedig van. Igaz? Mert azt mondja a gazdag ember, hogy szólj Lázárnak, hogy az ujja hegyét mártsa vízbe. És a nyelvemre csak egy csöppet csöppentsen, mert szomjazom a lángban. És tudod, az élet Isten nélkül ilyen víztelen. Víztelen. Tele van az élet szárassággal, szomorúsággal. Amikor hallottam a bizonyságtételeket ezeknek a fiataloknak, hogy hány párkapcsolat után vannak, és mennyi mindenben próbálkoztak, hogy elfogadják, szeressék őket, láttam azt, hogy víztelen életből jönnek. Olyan helyeken jártak, ahol nincs víz, nincs megelégedettség. Szomjaznak, éheznek, elfogadás, szeretet, törődés iránt. Az Istennél pedig bőven van víz. Jézus, amikor látta a víztelen állapotot, ne fegyétek, még azt szeretném elétek tárni, hogy a démonok pedig a víztelen helyeken bolyonganak, és nem érzik jól magukat. Ezért testet keresnek. Emlékeztek rá? Amikor Jézus beszél arról, hogy kiűzi a gonosz szellemet, elmegy és víztelen helyeken bolyong, majd visszajön és testet keres magának. Heted magával jön vissza. Emlékeztek rá? A víztelenség az Isten nélküli állapot. Az Isten nélküli élet, amely szomjazik. Jézus ezért mondja, hogy aki szomjazik, ahogy az írás mondta, az ő jön én hozzám. És aki hisz én bennem, annak belsejéből élő víznek folyamai ömlenek. Több, mint elég. Több, mint elég. Eláraszt az Istennek a szeretete. Eláraszt az Istennek a kegyelme a keresztnél. 2 Péter 2.17-ben úgy beszél Isten azokról, akik elhagyják az Isten kegyelmét. Elfordulnak az Isten szeretetétől. Olyan sok komoly és súlyos dolgot mond Péter 2 Péter 2-ben. Olvassátok majd el, nincs időnk most végigvenni ezeket a súlyos, gonosz dolgokat, amelyek a fertőjébe elsodródnak azok, akik nem szeretik szívükből. Szívük teljességéből a názáreti Jézus Krisztust. Azt mondja róluk a 2 Péter 2.17-ben Isten igéje, ezek víztelen források. Forgószéltől sodort kötfoszlányok, akiknek a sötétség homálya van fenntartva. Kedvesem, az Isten téged nem a reménytelenségre hívott el, hanem új reményt adott. Halleluja. Élőt. Soha nem vagy magadra hagyva. Milyen nagyszerű dolog ez. Milyen óriási erőforrás. Ugye, amikor én felfedeztem azt, hogy nem csináltam jól, a gyerekemmel, amikor nem figyeltem oda a második hegedű darabjára, hanem csináltam a munkámat, köhettem az Istenhez, mondom, Uram, bocsáss meg nekem. Szeretném rendezni a lányommal. És a lányom jött hozzám, hogy apa, nem figyeltél rám. Vette az adást. Ő tudta nagyon jó, hogy én nem figyeltem rá. És mondtam, bocsáss meg nekem, kicsim. És mi ott van Krisztus az életünkben, a kisem azt mondta, apa, megbocsátok. Folyt felém belőle az élet. A frissesség, a víz. Ez a szeretet az, amellyel tudod szeretni az ellenségedet is. Amely kiárad belőled. És ez nem úgy fog kiáradni, hogy azt fogod mondani, na, ma háromszor kiárad belőlem Isten szeretete. 14 óra 2 perckor, 16 óra 4 perckor, és a házi csoport kezdet után 18 óra 34 perckor. És fantasztikus örömben volt részem. Ez nem ilyen. Amikor valakiből folyik a forrás, folyik a víz, nem is tudja, hány embert itat meg. Azok az emberek, akik isznak belőle, azok mondják, hú, ki vagy te? Miért? Mi a probléma? Hát én nem tudom, de valami árad belőled. A békesség, a nyugalom, az öröm. Tényleg? Nem is gondoltam. Ragyog az arcod, a szemed. Igen. Menjen, megnézem. Hát ez így mindig ilyen. Semmi különös. Mert ebben élsz. Ez a víztelen illető embereknek olyan vagy, mint aki friss vizet ad nekik. Neked ez a normális? Nem is tudod, hány emberre vagy hatással. amikor árad belőle az Istennek a szelleme, szeretete. Nem fogsz tudni listát csinálni, hogy egyre vasárnap is azt mondod, hogy sokkal többet végez Isten, mint gondoljuk rajtunk keresztül. Sokkal többet. És ez hozzátartozik az életünkhöz, hogy szeretjük az embereket. És semmi nagy különös izé nincs ilyen rózsaszín, most úgy szeretem az embereket. Ez a normális. Férfiként megy a kolléganő, vagy a vevő, és mondod, tessék parancsolni. Nem egyik ön előtt. Kiveszőben lévő faj vagyok. Gentleman keresztény. Hogy azt mondod a feleségként a férjednek, igen, drágám, tisztelek téged, mint az urat. Mit szeretnéd, hogy főzzek? Mi a kedvenced? Anyátokkal történt valami. Drágám, szeretnél sétálni? Természetesen szabaddá teszem magam. Oké. Okay. Nem mondhatod. Itt a feleségem. Hogy a gyermek. Apa, bevetettem az ágyam, kitakarítottam a szobám. Mert tisztellek téged. Mert tisztelem az Urat. És ez a természetes. Ez a normális. Ezt jelenti, hogy Krisztusban vagyok. És figyelek rá. És nem azt mondom, hát én nem tudom megfőzni a férjemnek a kedvenc ételét, majd menjen haza az anyjához. Elkezdek tréningezni. Megkeresem a receptet. Fölhívom anyósomat. Azt mondom, mama, tessék segíteni. Anyuci, én úgy szeretlek téged. Puszillak nagyon. Tudom, hogy te is szereted a kisfiad, akit én elvettem tőled. De én nagyon szeretlek téged. Én nagyon szeretlek téged. Segíts nekem, hogy a kedvenc ételét megfőzhessem. Tegyél bele sok ecetet. Értitek? Humorosan mondom, de az élet ilyen epizódokból áll össze. És tudjuk keseríteni más életét, vagy tudunk áldással el egymás számára. És csak attól függ, hogy mi folyik belőlünk, hogy ki van bennünk. És ez nem erőködés kérdés, hanem amivel megtölt téged Isten kegyelme és szeretete, mert szorítod a keresztet, ölelet Krisztus magadhoz, át fog járni az ő illata. És komoly meglepetéseket fogsz okozni a hozzád legközelebb állóknak először. És aztán pedig minden embernek. A harmadik parancsolat több részből áll, többen tudjátok, ez a nagy küldetés, vagy misszió parancs. A Máté 28:18-20-ban, az előzőig pedig a például a Márk 12:29-31-ben voltak megírva. Máté 28:18-20. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt hozzájuk. Nekem áratott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelve, azaz bemerítve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Bontsuk szét. Jézus parancsolta azt, hogy evangelizáljunk. Itt van, elolvastatok együtt. Azt mondják, hogy igen. Van-e más észrevétel? Jézus sehol nem parancsolt, hogy evangelizáljatok. Ennél sokkal többet mondott. Tegyetek tanítvánnyá minden népeket. Van, aki le van döbbenve. Tudjátok, azt, hogy néha elmondani az evangéliumot, az még megy is a keresztényeknek. És azt gondolják, hogy betöltötték az Isten parancsolatait. Mert évente háromszor elmentek evangélizálni, és néha úton útfélen bizonyságot tettek valakinek. De kedveseim, A mi úrunk nem ezt parancsolta nekünk. Nincs olyan evangelizálás a Biblia szerint, amely nem tanítványokat eredményez. És nincs olyan tanítványság, amely nem eredményez aztán evangelizálást. Ebben egyetértünk. De a biblikus evangelizálásnak a célja az, hogy Krisztus tanítványáivá tegyünk embereket, és nem egyel többen legyenek a gyülekezetben. Isten országa szempontjából gondolkodunk. Így van? Miért van az, hogy mégis keresztények inkább fogyasztanak, és alkalmi módon az evangelizálásban próbálkoznak betölteni Krisztus parancsolatait? Meglátása szerint azért, mert a tanítványozásnak súlyosabb ára van. A tanítványozás önmegtagadás nélkül nem lehetséges. Aki egyszer is tanítványozott már embereket, az tudja, hogy mennyi idő és energia. Mindkét oldalról odaszánás kell hozzá. Annak a részéről is, aki tanítványoz valakit, és annak a részéről is, akit tanítványoznak. De Jézus parancsa ez? Én törekedtem az életemben mindig arra, hogy legyenek ilyen tanítványi kapcsolataim. Tehát legyenek olyan emberek, akikkel foglalkozom, akiket tanítványozom. Miért? Mert ez Jézus parancsa. És ha Jézus ezt parancsolta, akkor ez a legjobb dolog az életbe. És ez által lett a kereszténység a világon a legtöbb ember számláló közösségé. Mert ment Pál apostol, magam elé vette Timóteust, elmondta neki az evangéliumot, az megtért, tanítványává tette, vagy elküldte Timóteust, az elmondta az evangéliumot, azok megtértek, Timóteus tanítványát tette őket, rájuk bízta a gyülekezetet, vagy ezek mentek, elmondták az evangéliumot, tanítványát tettek másokat, azok széllyel mentek, és kezdett meg sokszorozódni az élet, amelyet Krisztus adott. A tanítványság a valódi kapcsolatokon keresztül működik. A valódi kapcsolatok nélkül nincs tanítványozás. A valódi kapcsolaton pedig azt értem, hogy az életedet osztod meg valakivel. Az erősségeidet és a gyengeségeidet. És mindkettőben megmutatod, hogy milyen kegyelme van rajtad Jézus Krisztusnak. Ki az, aki 3 évnél régebb volt a keresztjén? Kedves testvérem, a te időd jött el. Nem annak jött el az ideje, hogy nyalogad a saját sebeidet. Hogy azon panaszkodj, hogy téged nem szeretnek. Annak az ideje jött el, hogy betöltsd a parancsolatot. És kezdj befektetni emberekbe. Kezdj evangelizálni, és úgy evangelizálni, hogy fölvállod őket. És eldöntöd, hogy betöltöd Krisztus parancsát, és segíted őket arra, hogy ők is evangelizáljanak, és Krisztus tanítványaivá tegyenek embereket. Amen, halleluja. Második dolog, merítsétek be őket. Biblia alapvető tanítása a bemerítés. Az Efézus 4:4-6-ban benne van az alapvető alapelvekben, amelyben egy lehet a keresztény közösség. Nem lehet kihagyni belőle a bemerítés. Például az Efézus 4:4-6-ban az egységnek az alappillérei le vannak fektetve. A bemerítés ugye kettős elkötelezettséget takar. Az egyik, valaki felismerte az Isten kegyelmét és a szükséget a bűnbocsánatra és az irgalomra, elkötelezte magát függőlegesen, vertikálisan a menny felé. És a másik, amit jelent, elkötelezte magát a helyi gyülekezetbe. Aki bemerítkezett, vállalja a közösséget, és megértette, hogy nélkülözhetetlen a közösség az Istennel, az élő Istennel, Jézus Krisztussal és a Szentlélek által, és megértette, hogy nélkülözhetetlen a közösség a testvérekkel. Amely a gyülekezetünkben úgy kívánom megélni, hogy van egy kis csoportos közösségünk, amely segít az elszigeteltségből kilépni, és a képulató életet elkerülni. Segít abban is, hogy egymás felé szolgálni tudjunk, szeretni tudjuk egymást, hordozni tudjuk egymást, támogatni tudjuk egymást, és támogatni tudjunk másokat. Ezért vannak kis csoportok, mert a Biblia ezt tanítja. És van a nagy összegyülekezésnek a helyei. A tanítványsághoz visszaugorva, ugye a házi csoportokban megvalósul nálunk a tanítványátétel, a fékes beszélgetések és missziók által, az evangéliák körökön keresztül, a munkahelyeinken, különböző szolgálatokban megvalósul a tanítványozás. A tanítványozás nem egy program. Tehát a tanítványozás nem azt jelenti, hogy ma 4-től 4:30-ig tanítványozok. A tanítványozás egyrészt elérhetőség. a részedről, aki tanítványozol mást. Elérhető vagy. Telefonon, beszélgetésben. Másrészt meg mindenképpen kell valami hozzá, amit tudsz adni. Amivel előrébb jársz, mint a másik ember. Tehát bemerítve őket, aztán tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Ugye tanítani csak azt tud, aki ismer valamit, és cselekszi is azt. Hisz maga Jézus Krisztus is olyan rabbi, olyan mester, aki nem csak beszél, hanem mindent, amit tanított, be is mutatta. Így van? Ezért Jézus Krisztus azt parancsolta nekünk, hogy amit megértettünk és megérünk, azt osszuk meg az ő parancsolataiból másokkal is. Hogy ők is, ugyanúgy, mint mi, engedelmesek legyenek az Úrnak. És van egy fantasztikus ígéret a végén, és én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Fantasztikus ígéret és igazság. Jézus Krisztus jelenléte, amely ott van velünk, és nem nélkülözzük. A keresztény küldetésünk lényege tehát, hogy ezeket a parancsolatokat betöltsük. Ehhez kaptunk talentumokat, képességeket, karizmákat, kegyelmi ajándékokat, elhívást, felkészítést, rengeteg ismeretet. Az Új Remény Baptista Gyülekezetben lapáttal hányjuk az ismeretet. Annyi van, hogy tele van vele a padlás, már folyik kifele. Itt az idő, hogy megosztjuk emberekkel. És hidd el, ha megváltozik a gondolkodásmódja minél több embernek ebben a gyülekezetben, Isten ránk fogja árasztani a megtérőknek a sokaságát. Árasztani fogja. Hozza az embereket, hogy bizonságot tegyél nekik, mert van hely a gyülekezetben arra, hogy tanítványá is legyenek. Mert neked egy a legfontosabb, hogy imádd az Urat. Az a legfontosabb az életedben, hogy betöltsd az ő parancsolatait. És ezt mindennél előrébb teszel az életedben. Az Istennel való közösség és kapcsolat a forrása ennek, az élővíznek forrása. Van egy fantasztikus ige a Kálali fordítás szerint, olvasom a Zsoltárok 32.8-ban. Azt mondja a Zsoltáros, Zsoltárok 32.8. Bölcsét eszlek, és megtanítalak téged az útra, amelyen járj. Szemeimmel tanácsollak téged. Fantasztikus ige. Figyelmetekbe ajánlom azt a szülői sikert, amely abból áll, hogy úgy neveltük a gyerekeinket, az a siker, a nevelésnek a siker az, hogy úgy neveltük fel a gyerekeinket, hogy mire elég a tinédzserkort, addigra egy közösségben elég rájuk nézni. És tudják, mit akarok mondani. Igaz, Fanni? Az a siker. Miért van az, hogy tudja, hogy mit akarok mondani? Azért, mert ismerjük egymást. Ismerjük egymást. Elég, ha ránk egymásra nézünk. Egy házasságban, vagy egy jó barátságban, egy szülő-gyermek kapcsolatban, ha az erős kapcsolat, akkor néha nem kell mondani semmit. Látjuk az arcán a másiknak, hogy mi van benne a szívében. Igaz? Az Istennel a kapcsolatunkban is így van. Isten akar bennünket olyan közel vonni magához, hogy ne kelljen nagy díredúrral inteni, profétákat küldeni, hogy figyelmeztessenek valamire, vagy bátorítsanak valamire, hanem ott vagyok vele. És amikor valami nem úgy van, akkor érzem, hogy fú, ez most nem jó. Vagy valamit Isten bátorít, veszem az adást. Nem kell Billy Grahamet elküldeni, hogy figyelmeztessen és tanítson. Mert személyével tanácsol engem az Úr. Ez ugye feltételezi azt, hogy nem lefele van a... De nem így élem az életemet, hogy szőnyeg alatt van még egy hely. Már feltekintek, és azt mondom, Uram, hú, ez nekem nem megy egyedül. Nem fog menni. De veled minden lehetséges. Adj nekem erőt, Uram. Mert én vágyom arra, hogy a parancsolataidat megtartsam és betöltsem. De szükségem van erődre, Uram. Adj erőt, adj kegyelmet. Bocsáss meg, Uram, hogy elrontottam. Ah, köszönöm. Ho-ho, halleluja. Ho-ho. Ó, de jól érzem magam, Uram. Értem. Mindjárt megmondom neki is. Jó, jó. Érted? Jössz, mész és készülsz gyülekezetbe. És te szellembe beszélget veled. Figyelj. biztos vagy benne, hogy így kell eljönni otthonról? Vagy egyszer leülsz, hogy bekapcsol a tévét, és eszene szól. Pihenj nyugodtan. Vagy azt mondja, figyelj, gyere, olyan zaklatott volt az egész heted. Gyere, beszélgessünk egy kicsit. Gyere egy kicsit, nyugodj meg. Megtisztítalak. Megmosom a lábadat. És akkor jössz vasárnap az Isten tiszteletre. Dúzadsz az erőtől. Te vagy Isten szellemével. Hol az oroszlán? A cibájam ketté, mint Sámson. Nem? Isten ereje. Isten öröme. Erőt ad. Az ördög mindent megtesz azért, hogy elszakítson és elválasszon Isteneket a jelenlététől. Így van? Mindent megtesz. Ezen a héten is biztos vagyok benne, és magam életén tudom, hogy a te életedben is mindent megtett az ördög azért, hogy elszakítson az imádat helyétől. Mindent megtett. Olyan gondolataid voltak, hogy magad is megrémültél. Talán álmodtál dolgokat, és hú, borzasztó. Olvastad a Bibliát, és elszaladta a gondolataid. Ötször kellett visszatérni az elejére, hogy tudjad, mit olvastál. Lehet semmi kedved nem volt ide jönni vasárnap gyülekezetbe. Nem volt kedved menni, szolgálni az Urat, festeni, takarítani. Nem volt kedved rá. És kellett megfeszíteni a testedet, hogy engedelmeskedjél Istennek. És milyen jó volt, hogy megtetted. De lehet úgy volt, hogy vágytál. Ó, Uram, olyan lesz menni imádkozni a testvéreimmel. Alig várom már, Uram. Ó, olyan jó lesz látni őket. Nagyon köszönöm ezt a lehetőséget, Uram. Olyan jó. Köszönöm, köszönöm. Köszi, 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 köszi! Sok minden van mögöttünk, mire idejöttünk. Ne feledd el. Az ördögnek nem tetszik, ha te imádó szívű keresztény vagy. Mert belőled áradni fog az Istennek az élete. És nem fogsz erőködni. Csak az emberek azt érzik, hogy ott van benned. És hatása vagy az emberekre. Mert elkötelezted magad, hogy nem csak azt mondod, hogy Uram, Uram, hanem Uram, mindent megteszek, amit mondasz. Mindent, Uram. Mert ez a legjobb. Mert én szeretlek téged, Uram, mert te erőbb szerettél engem. Az én szeretetem egy viszont szeretet, Uram. Én viszont szeretlek téged. És ez a szeretet a keresztnél jön létre. A keresztnél. Oda kell mindig visszatérni. A kegyelem és az irgalom helyére. Ez a forrás. Minden forráson belőled fakad, Uram. És megszabadulsz attól az állapottól, hogy megteszed Isten akaratát, de fél szívvel. A ciki nem csinálni, hát hívő vagyok, keresztény vagyok. Nem sok időm van az egészre. Isten is láthatja. Annyi bajom van, annyi munkám van, meg itt van az életnek minden problémája. De hát szolgálni kell az Urat. Na hát, megmondta a pásztor is. Rosszul fogom érezni, ha nem csinálom, meg hát rám fog nézni a házi csoportvezetőm, vagy a lelki pásztorom, és azt mondja, mindjárt elsüllyedek. És nem akarom rosszul érezni magam, ezért megcsinálom. Malakiás azt mondja erről. Malakiás 1:6-tól 10-ig. A fiú tiszteli az atyát. Malakiás 1:6-tól 10-ig. Ha én atya vagyok, miért nem tisztelnek? Ha én úr vagyok, miért nem félnek engem, mondja a seregek ura, nektek ti papok, akik megvetitek nevemet. Ti ezt kérdezitek, mivel vetettük meg nevedet? Azzal, hogy oltáromra tisztátalan kenyeret hoztok. Mivel tettük tisztátalanná? Kérdezitek. Azzal, hogy az úr asztalát lebecsülitek. Mert vakállatot hoztok áldozatul, és nem tartjátok rossznak. Sántát vagy bénát hoztok, és nem tartjátok rossznak. De vidd csak azt a helytartónak, kegyes lesz-e hozzád. És szívesen fogad-e, mondja a seregek ura. Eseresztetek csak Istenhez, hogy kegyelmezzen meg. Eseresztek csak Istenhez, hogy kegyelmezzen meg nekünk. Ha ilyen ajándék van a kezetekben, szívesen fogadja tőletek, mondja a seregek ura. Bárcsak volna valaki köztetek, aki bezárná a templom ajtaját, és ne égne hiába oltáron a tűz. Nem telik kedvem bennetek, mondja a seregek ura, nem kívánok tőletek áldozatot. Hú, azért ez döbbenet, nem? Figyelj, az Istennek nincsen szüksége olyan áldozatra, amelyet úgy csinálsz, mint a fogarat húznák. Istennek nem leli örömét, Isten nem leli örömét abban, ha a te szíved máshol van, a kertedet kapánád, a leckédet tanulnád, a ügyeket intéznéd, a süteményt sütnéd. Hát, inkább ezt csinálnám, de ez félszívűség. Az Úr abban leli kedvét, amikor teljes szívvel ott vagy. Uram, itt vagyok. Sütöm a süteményt. Tanulom a kémiát. Jobban értem. Mióta imádkozok, jobban értem. Azt hittem, a tanárral van baj. Mióta megáldom minden nap az életét, és imádkozok érte, hogy fejlődik. Közben lehet, hogy zírálni megnyitotta meg az Isten. Mert van hatalma rá. Mert benne vagyok. És amikor bármit teszek, az Urat szolgálom. Teljes szívvel. Minden erőmmel. És ebben kedvétleli az Úr. Kedvétleli abban, amikor pihensz. Olvasol egy jó könyvet. Elolvasol néhány cikket, hogy tudd, miről van szó a világban körülötted. Hogy tudj segíteni azoknak, akik tanítványozásra bízott rád az Úr. Tud tanácsolni, bátorítani őket. Megijesd az Istennek az akaratát. Így vagy az életben. Akkor gyermekeid ott vannak körülötted. Látod bennük az Úr tanítványait, a jövőt. Szolgáld az Urat. Akkor eljössz és kiállsz dicsőíteni az Urat. Tele vagy ilyen élményekkel. Bizonyos átettem a villamoson, a munkahelyemen. Szolgáltam a feleségem vagy a férjem felé. Szolgáltam a barátaim felé. Szolgáltam a szüleim felé. Uram, az egész életem rólad szól. Csapjunk a húrok közzé. Halleluja! Megjelenik benne Istennek az ereje. Amikor eljössz imádkozni, az nem az állomás lesz az életedben, hanem az életed része. Uram, most jöttem a testvérekkel imádkozni, keresd a te arcodat. Közelni hozzád, Uram, imádni téged. Hogy elvegyük, miért imádkozunk, Uram, hogy imádkozzunk, mert tudom, Uram, értem, az ima az fontos dolog. Nem cselekszel a földön semmit, míg nem imádkozunk. Hogy a bennünket bevonj, és angyali seregeidet küldöd el, Uram, köszönöm neked, láncok hullanak le, amikor imádkozunk. Értem, Uram, így imádkozom. Mert értem, hogy miért imádkozzam. Értem, milyen jó imádkozni. Nem az imádkozok, mert Tamás kiáll, és azt mondta, ennyi, ennyi, fiúk. Hol vagytok? Yes, sir! Hanem azért megy, ennek a testvérek igaza van. Ez jót akar nekem. De miért is nincs az én szívemben az, hogy imádkozzak? Aha, messze vagyok a keresztől. A kereszt egy emlékcsupán nekem. Nem az életemnek a helye, ahol én élek. A Jeremiás 48.10-ben ez a figyelmeztetés hangzik el. Átkozott, aki az Úr munkáját hanyagul végzi. Átok alatt van. Nem gyönyörködik benne az Úr. Óvjon meg bennünket Isten a hanyagságtól, a restségtől, az engedetlenségtől. Félszívűség. A második dolog, amit ebből a lelkületből fakadó szolgálatról szólnék. Kötelesség, vagy megköszönheted, hogyha megcsinálom. Vezetőm, Isten. Lukács 17.7-től nagyon érdekes tanítása van Jézusnak. Döbbenetes tanítása van, nem is érdekes ez, sokkal inkább döbbenetes. Jó, elém hozta a Szentlélek ezt néhány hete, ezt az igét, és úgy jó volt, hogy helyre tette a szívemet. Lukács 17.7-től 10-ig. 17.7-től. 17.7-től 10-ig. Ki az közületek, aki ezt mondja szolgájának, amikor a szántás és legeltetés után megjön a mezőről, jöjj ide hamar, és ülj az asztalhoz. Nem azt mondja inkább neki, készíts nekem valami vacsorára valót, övesszel magad, és szolgálj fel nekem, míg eszem és hiszom, te majd azután egyél és így áll. Vajon megköszönje annak a szolgának, hogy teljesített, amit parancsolt neki? Azért tehát ti is, ha teljesítettétek mindazt, amit parancsoltak nektek, mondjátok ezt. Haszontalan szolgák vagyunk. Azt tettük, ami a kötelességünk. Érzitek? Ha mindent megteszünk abban, amit Jézus parancsolt, ez nem különleges. Ez a minimum. Ez a minimum. És nem kell azt várnod, hogy bless me. Áldj meg. Ó, látod? Én vagyok a szuper szolga. Hát én csinálom itt orvérzésig. Most én csinálom, amit te mondtál, te dolgod meg, hogy megáldj. Nem jelenti azt, hogy nem áld meg az Isten. Mert megáld. Mert megáld. Nem jelenti azt, hogy Isten adós maradna bárkinek is. Mert meg fog áldani. És a vetésednek bőséges adatása lesz. Mert ilyen az Isten. Nem erről van szó, hogy Isten nem áldana meg, mert ő meg fog áldani. Minden dolgot, amely szívből teszel, sokszorosát fogja neked visszaadni. A Biblia azt mondja, amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek viszonzásul. Megtetézett mértékkel mérve. Így van? Hogy adakozol, ahogy szolgálsz, ahogy szeretsz, ilyen módon fog ezt gyümölcsöt teremni az életedben. Meg fog áldani Isten. Ne aggódj ezen. Ő ilyen. Ő szereti. Kedvét leli abban, hogy megáldja az övéit. Nem erről beszélek, hanem a mi hozzáállásunkról. Hogy elvárom, mert kicsit szolgáltam az Urat, hogy most rendezzem mindent az életemben. Akkor mit csináltam? Valamit nem értettem meg? Nekem nem egy opció az Istennek való engedelmesség. Figyelj! Ha te azt mondod, hogy Jézus Krisztus az életed ura, vagy én azt mondom, hogy Jézus Krisztus az életem ura, akkor nem egy lehetőség, nem egy opció a választási lehetőségek között az, hogy engedelmeskedek, hanem az egyetlen választható lehetőség számomra. Néha mi úgy élünk keresztények, hogy úgy gondoljuk, hogy mi eldönthetjük. És ebben egy megkövéredett szívű, kényszeredett lelkületű csorda lesz. Aki össze-vissza mennek. És lenéz a mennyből az atya, és mondja, hol vagy? Hol vagy? Mit csinálsz? Mit csinálsz? Amikor azt mondod, hogy Uram, a keresztnél megértettem, hogy a te kegyelmedből élek, és a semmit nem adnál az életben nekem többet. A legtöbbet ide adtad. Nem tartozol nekem, hogy megállj férjel. Nem tartozol nekem megágy munkahelyjel. Nem tartozol nekem azzal, hogy megágy gyermekkel. Nem tartozol nekem azzal, hogy megágy otthonnal. Nem tartozol nekem semmivel. Én vagyok a te adósod Istenem, és nem a te az enyém. És amikor te kérsz tőlem valamit, akkor egyeteltek. Igen, Uram. Igen, Uram. Mit tegyek még? Hogy lehet? Hogy tehetnék a kedvedre, Uram? Figyellek, Uram. Mi? Hogyan? Mit csináljak? És tudod, ha ebben a szellemi állapotban vagy, akkor Isten országa ott van. És elkezdenek az életedben megoldódni a megoldhatatlan problémák. És elkezd Isten cselekedni, és ámulsz. Ó, mennyire meg vagyok áldva. Ó, Uram, nem tartoztál nekem, de milyennyire szeretsz engem. Akkor nem hálátlan leszel, és piszkálgatod az ételt, és mondod, hát csak ennyi. Azt mondod, ó, Uram, én olyan gazdag vagyok. És árad rád az Istennek a szeretete és áldása. És bővölködni fogsz. Bővölködni fogsz. Ne várd azt, hogy megköszönjék a szolgáltál, hogy észregye a pásztor, a vezető. Ne várd el. Azt sem várd, hogy lássák. Na azért tedd az Úrért. Mert szereted őt. És engedelmesen fáradt vagy, félreteszed. De Uram, most nem ennek van az ideje. Majd lesz ideje, amikor pihenek. Most megyünk. Félekkor jövünk haza Szegedről. Ó, halleluja. Köszönöm, Uram, hogy ott lehetek. És ez a lelkületem így Isten bőségesen megáld, mint hogy minket is megáldott a testvéreim bizonyságtételét hallgatva. Engedelmesség. Szolgáló lelkület. Mert nem kímélte a fiát, hanem odaadta mi bűneinkért. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy ne köszönjük meg egymásnak. Legyünk figyelmesek. Értitek? Nem azt akarom mondani, majd az Úr megköszöni. Ez természetes. Tehát ne legyünk. Szóval ne legyünk. Legyünk figyelmesek, kedvesek egymáshoz. Legyünk a tiszteletadásban egymást megelőzők. Mert ez a krisztusi lelkület. Vegyük észre egymást. Köszönjük meg, de ne várjuk el. Ha senki nem köszön is meg, akkor is az Úrnak szolgáltál. Ha senki nem látja, az ővé a dicsőség. Mert szereted őt. Így van? És Jézus Krisztus megjelenik ebben a világban. Rajtad, rajtam, rajtunk keresztül. És azt mondja, hogy ő megbecsüli a szolgáit, ahogy ezt már mondtam nektek, hazárem ezzel. Jézus a János 12.26-ban azt mondja, János 12.26-ban, ha valaki nekem szolgál, engem kövessen. Értitek? A szolgálat és a követés Krisztusnál elválaszthatatlan. Mert igazán, amikor szolgálsz, akkor Krisztus követed. Mi történik? Arra ébrasz egy széket a gyülekezetben, akkor Krisztus követed. Uram, olyan jó, hogy ott lehetek, ahol te vagy. Széket pakolunk, Jézus? Oké, szuper, pakoljunk széket, Uram. Porszívozni fogunk, Jézus? Alig várom. Porszívozunk, Jézus. Halleluja! Megyünk egy edékás találkozóra? Ó, Jézus! Pontosabban, Jézus, ma mi újság van? Te merre mégy ma? Hát figyelj, először bemegyünk az órára, az egyetemre. Biológia, kémia, matematika. Neked is ilyen óráid vannak? Nem, neked vannak ilyen óráid. Csak te ott vagy, én vagyok. Mert úgy mentél oda, hogy én vezeteletél oda. És én ott vagyok minden nap. És délután 4-től megyünk edzésre. Jézus, téged érdekel a röplabda? Érdekel a foci? Hát persze, hogy érdekel. Megyünk focizni. Megyünk beszélgetni. És amikor ott vagy, a Jézus van, és leülsz egy beszélgetésre, olyan jó volt, egy fiatalmára beszélgettem, élveztem, hogy Jézus beszélget vele. Olyan jó volt látni Jézus, hogy dolgozik és munkálkodik. És este is úgy mentem haza, vele mentem haza a családomhoz. Értitek? Aki nekem szolgál, engem kövessen. És azt mondja, hogy Jézus, ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Értitek? Másik a János 15:15. Többé nem mondanak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az Ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudtul adtam nektek. Tizenhatodik vers, ugyanitt János 15:16. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és rendeltek titeket arra, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek. És gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától, az én nevemben megadja nektek. Óriási ígéret. Együtt. Együtt. Kezdik mondani az Európai Unióban, hogy csodatévőre van szükség. Egy olyan ember, aki csodát tesz. Az antikrisztus hatalmát leplező függöny egyre vékonyabb. Már a függönyön át lehet látni. Már lehet látni, szinte lehet látni az embert, aki az antikrisztus hatalmával lép fel ebben a világban. Egyre vékonyabb a függöny. Nézzétek meg, a világon egyre inkább lelepleződik ez az antikrisztusi munka. Ez a fajta globális szövevény, amely mögött, a függöny mögött kezdenek felsejni az arcok, azok a nagyon kevesek, akik hatalmukban és kezükben tartják az egész világot. Kezdenek lehullani a leplek a háborúk mögötti motivációkról, az elmúlt században lévő pusztítások mögötti hatalmi játszmákról. És a világ kezd vágyni egy olyan csodatévőre, aki a saját kívánságai szerint tesz csodát vele. Igaz, te nem az antikrisztus szellemével akarsz betöltekezni. Te nem úgy gondolkozol, hogy olyan csodát érjen az Isten, amire te vágysz. Igaz, benned Isten szelleme van. Nem az antikrisztus szelleme. Mert te arra vágysz, hogy közel legyél Jézus Krisztushoz. És mindent megtegyél, amit ő tesz. Igaz, erre vágysz. Igaz, nem fertőzött meg téged az antikrisztus szelleme. Ennek a világnak fejedelmének szelleme, igaz? Nem engedted a szívedbe. Nem engedted a gondolataidba. Ha igen, parancsolt ki onnan. Ha megfertőződtél ezzel a szellemmel, kérd az Urat, hogy szabadítson meg. Tisztítson meg. Hogy a szíved helyén legyen. biztonságban a keresztnél az Úrnál. A kereszt ma a bárka. Ne felejtjétek el. Noé idejében az menekült meg, aki bement a bárkába. Ma az menekül meg egyedül, aki öleli a keresztet. A kereszt. Ma a bárka. Csak Krisztus keresztje által van megmenekülésünk a jövendő pusztulás elől. Így van? És aki a keresztet öleli, az menekül meg. Nem, aki eljár Isten tiszteletre. Fontos dolog. Lényeges dolog, mert ez kell ahhoz, hogy halld az igét, mint most is. De ez még nem jelent az, hogy meg vagy mentve. Megmentve az van, aki felismert az elveszett állapotát, és megértette az Isten irgalmát, kegyelmét, szeretetét, amelyel oly végtelen módon szereti őt, feltétel nélkül. Imádkozzunk most. Csendesedjünk el az Úr előtt. Én azt szeretném most kérni tőled, hogy kicsit legyünk csendben. Kiki a maga életébe engedje Isten szellemét, hogy munkálkodjon. Azt a lehetőséget szeretnék adni azoknak, akik nem ismerik még az Urat személyesen, hogy döntés hozzatok, és majd kézfelemléssel kifejezzétek, hogy igen, értettem az evangélium jó hírét, és szükségem van Isten bűnbocsátok egyelmén és szabadítására. Erre mindenképpen szeretnék lehetőséget adni ma. És majd meglátjuk. És mindenképpen szeretném imádkoznánk azért is, hogy tudjunk egy ott lenni az Úrban imádó életet élni. Akik nem csak mondjuk, hogy Uram, Uram, hanem megtesszük mindezt, amit mondott nekünk vele, közösségben. Legyünk egy kicsit csendben, és imádkozzon magunkban, vagy gondolkodjunk, kinek mi van a szívem. Csendben.